A G-nap az, az egy nagyon fontos, az megint egy fontos pillanat a média, vagy a magyar média történetében. Ugye ez nagyon egyszerűen úgy néz ki kifelé, és úgy is lett eladva, hogy a Simicska Média Birodalom néhány fejese megelégelte azt, hogy őket Simicska Lajos személyes bosszúból Orbán Viktor és családja ellen akarja fordítani. Ugye ez volt a kommunikáció kifelé, de ez nem így volt természetesen, nem volt erről szó. Olyan szinten nem, hogyha belegondolunk, előtte napokkal, mondjuk a Hír TV mai egyik vezetője még harcos cikket írt a Fidesz ellen például, mert akkor még ő mégis is, amíg a Simicska szekeret tolta. Vagy nem tudom, az megvan-e még az a kép, amikor néhány nappal a G-nap előtt áll Simicska Lajos Huzant Rógeres egyenruhájában, valamelyik birtokán, azt hiszem van, nem tudom, melyik már most már nincs neki, ugye csak ez a kecskefarm, de nem tudom, akkor még volt rengeteg, és ott van körülötte a teljes vezérkar, a Liszkaitól kezdve, a Csermely Péter, minden, ott vannak ezek az emberek. Az egész egy ilyen erődemonstráció volt, hogy mi egységesek vagyunk, ezért puff, három nap múlva jött, vagy négy nap múlva jött a G-nap. És ez van eladva kifelé, hogy ez egy ilyen fordulat volt. És ezért nem értik az emberek, hogy például én, aki világegyetemű jobboldali újságíró voltam, hogy lehet, hogy én a G-nap nem álltam föl. Mi ez az állás? Amikor a Heti Válasznál annyi történt, hogy nem történt semmi. Tehát a Heti Válasz ez egy meglehetősen szabad média volt már a Fideszen belül is, a Fidesz időszakon belül is. Minket úgy hívtak az ellenzéki oldalon, hogy mi voltunk az emberarcú orbánisták, tehát akivel azért nem kínos leülni beszélgetni. Tehát ezek voltunk mi. És nem történt az égvilágon semmi. Maradt Borókai Gábor a főszerkesztő, minden maradt a helyén, ugyanazt csináltuk, mint előtte. Írtuk a lapot. Annyi könnyebbség volt, hogy bizonyos cégekről már lehetett írni, de korábban se azért nem írtunk bizonyos cégekről, mert tilos volt, csak mondjuk az valóban azért hülyén néz ki, hogyha az ember a saját lapjában leplezi le a saját tulajdonosát, nem? Tehát, hogy azért erre mégiscsak a többi média felületnek kéne, de ez nem csak Magyarországon, így hát nyilván nem fogja senki a saját tulajdonosát szétlőni. De egyébként ez egy nagyon nemes küldetés. De ment minden tovább, nem történt semmi. Nálunk a Heti Aszna abszolút ugyanaz volt minden. A Hír TV-nél valóban volt egy komoly fordulat, a Magyar Nemzetnél is, ami nincs benne így a köztudatban, és nincs benne ezekben a történetekben, az, hogy itt rengeteg személyes történet van a háttérben. Hogy nagyon sokan a kollégák közül azt, hogy ezek a vezetők elmentek, azt a szabadság pillanatának élték meg. És megint oda mennék vissza, hogy hogy alakult ki a jobboldali média, mert ez a kaszárnya hangulat, ez a te nem újságíró vagy, hanem pártkatona igazából, és az a feladatod, hogy megmagyarázd, értsd, átad, tovább is, és mindig csak ugyanazt az üzenetet. És soha nem lehetsz igazából autonóm olyan téren, hogyha neked valami nem tetszik, akkor azt megírod, elmondod és kifejted róla a véleményt, ez megszűnt, ez a kaszárnya hangulat. Nagyon sokan azért nem álltak fel, mert úgy érezték, hogy jó, akkor most lehet végre egy kicsit rendesen újságot írni. Ami persze valahol szegénységi bizonyítvány is, mert akkor addig miért volt ott, de ez nagyon bonyolult is az nagyon. De persze, menjünk bele. Hát azért, amit mondtam, mert hogyha az ember úgy lett újságíró 22 évesen mondjuk, hogy ebben a közegben végzi a tevékenységét, és azt gondolja, hogy jó célt támogat, akkor egyszerűen beáll ebbe, és tényleg így fog újságíróként tevékenykedni. Ez válik a normális, ez válik a természetessé. Nehogy azt így bárki is egyébként, hogy ezek a kormánypárti kollégák, akik most ugye a Kesmán belül vannak, hogy adott esetben nem röhögik ki Németh Szilárdot egy ilyen tévés interjú után, dehogy nem, dehogy simán. Csak kifelé meg van ez a izé. Úgyhogy én azért szoktam lyukat szórakozni, mert ugye most vannak ezek a műsorok, ahol ilyen így leülünk, és akkor baromira keményen jól kiosztunk mindenkit, aki nem hozzánk tartozik. Ugye ez teljesen értelmezhetetlen műfaj, de hát mindenki, most ez nagyon népszerű. Hogy nézem ezeket a műsorokat, és hogy mindig eszembe jut, hogy mondja ő, aki annak idején a vállamat csapkodva röhögött azon, hogy milyen ostoba a Fidesznek ez meg az a politikusa. Mondja ő, hogy én vagyok az áruló, aki annak idején ott zokogott, hogy személyesen azért ezeket így más megélni és látni, hogy mivé lesz, de sajnos azt tapasztalom az utóbbi időben, hogy annyira erős ez a Kesma dolog, ahogy egy térbe van mindenki terelve, hogy azok a régi kollégák, hát barátok azért nem voltunk, de mondjuk itt a haverok, meg ilyen közeli kollégák, akikben azért régen, mondom, együtt volt bennünk ott a kétel, és együtt rögtünk adott esetben egy orbitális marhaságon, azzal védekeznek ezzel, hogy elkezdték elhinni, amit csinálnak. Ami egy teljesen természetes emberi tevékenység, de most már nem nagyon vannak vitáink se ilyen szerint, mert nem nagyon lehet. Ez lassan a politika, és ezért az újságírás is, ahogy a politikát közvetíti, az én most már úgy élem meg, hogy olyan lett, mint a vallás. És sok mindenről lehet vitázni, sok mindenben lehet kompromisszumokat kötni, de a vallás az pont egy olyan dolog, amiben nem lehet, egyszerűen képtelenség. Tehát ha én buddhista vagyok, akkor jó, akkor velem lehet kompromisszumot kötni, nem jó példa. Tehát hogyha én egy ilyen hívő vagyok, te meg egy olyan hívő vagy, akkor nem fogunk tudni közös ízét volna. Tehát én azt mondom, hogy figyelj, szerintem 100 darab Isten van, mert az én hitemben, Tehát azt mondod, hogy szerinted meg egy igaz Isten van, nem fogunk három óra serezés után arra jutni, hogy akkor legyen 50. Mert nem lehet. Tehát a vallás ez olyan, az nagyon szigorú keretek között tud csak működni. Hát pont ez valahol ez is a lényeg, hogy a kultúrát és a keretrendszert is
vagy. Ez az ökumenikus rész, amikor összetudnak egy kicsit.
De az más, de érted, de alapvetőkben nem tudsz. De még politikában is tudnál, mert azért azt én megfigyeltem, hogy amikor nagyon keménynek tűnnek ezek a viták, de azért szemtől szembe mindenki szokott engedni egy kicsit az igazából. Mert azért szemtől szembe más. Tehát egy Facebook kommentbe odaírni, hogy te utolsó köcsög állat és elmész a izébe, az nagyon egyszerű, de amikor ott van az ember szemtől szembe. És én amikor elindult a szabadfogás, akkor én azért vállaltam ezt a műsort, mert én ebben hittem. Mert a mai napig hiszek benne, csak már nagyon nehéz hinni benne, hogy ezek a viták, ezek fontosak, mert darálódni fogunk egymáson. Ha tetszik, ha nem. Kopni fog a mi kis izénk, tüskeből ki hátunkról, amiket mi magunkra neveztettünk a saját igazságunk védelmében. Mert kiderül, hogy az övé meg más, és az ember elkezd gondolkodni azon, hogy hoppá. Csak a szabadfogásnak a koncepciója a nulladik napon megbukott, ugye, mert az volt a történet lényege, az lett volna a lényege, hogy szélső baltól szélső jobbig ültessük le az arcokat, és akkor abba kellett volna a Fidesz is. De a Fidesz az soha nem jött a szabadfogásba, mert az volt, hogy is volt, hogy azért nem jönnek, mert a mi tulajdonosunk megsértette a miniszterelnök urat. És kész. És hívtuk, én is egy csomó embert, régi ismerősöket, kollega, hívtuk, nem, és nem is jöhettek, nem is engedték el őket. De pont ezért nem. Tehát pont ezért nem kellett. Mert hogy ha vita van, akkor egyszerűen a nézőben is kopni fognak az ő kis megszilárdult nézetei. Tényleg azt fogja mondani, hogy jó, én ezt nagyon utálom ezt a csávot, de mondjuk ebben lehet, hogy igazol egy kicsit. Na most ez meg nem jó, hát ebben a fekete-fehér világban ez most senkinek sincs erre szüksége. És ez nem csak a Fideszre érvényes egyébként, hanem azért a régi rendszerváltó pártoknál ez a berögződés, ez ugyanígy megvan, én azt látom. Meg hát a DK-nál aztán pláne, tehát a DK-nál nagyon erős az, hogy van itt DK-s, mert akkor visszafogom magam.
Nagyon széles palettám.
Jó, na mindegy, hát majd megkapom magamért, de hát végülis azért van a vita, nem, hogy vitázunk, aztán majd súrodjunk meg. Szóval, hogy nekem már volt konfliktusom a DK médiájával, és egészen egyszerűen pontosan ugyanúgy működött, mint mondjuk az Origó. Hogy kijelentettek valamit rólam, és aztán még kvázi el is küldtek a izébe, hogy hát mert, hogy miért az, hogy izébe. És akkor azon gondolkodtam, hogy oké, én ezt értem, hogy egy kemény párt felületnek akkor most ezt kell csinálnia, csak nagyon nehéz küzdeni a Fidesz leváltásáért, amikor azt látja az ember, hogy esetleg olyanok fognak jönni, akik egészen pontosan ugyanazt csinálnák adott esetben. Vagy ugyanúgy viszonyulnának a médiához. Mert nekem újságíróként nagyon fontos az, hogy én azt érezzem, hogyha jön az ellenzék, én visszakapom a hatalom ellenőrző funkciómat. Hogy nem tudom, ki lesz a miniszterelnök, tök mindegy adott esetben, vagy tételezzük fel, hogy ez a szivárvány koalíció győzött, hogy az épp aktuális összeellenzéki miniszterelnök, ha én megállítom egy sajtótájékoztatóra sietve, vagy bárhol izén, akkor nem fog megvetően annyit oda köpni, hogy fake news, hanem szóvá áll velem. Hogyha én írok egy e-mailt a minisztériumnak, akkor legalább visszaírnak valamit, de most még ez sincs. Hát én elküldöm a hivatalos e-mail címemről egyébként totál ártatlan kérdést, most legutóbb két hete írtam, vagy a NAT, egy hete igen. Hogy nézegettem a NAT-ot, és láttam benne egy olyan részt, ami engem személyesen az egyik ismerőse miatt érint, és az egyébként kíváncsi láttam, hogy mi lesz azzal a bizonyos képzéssel. És totál, tényleg egy ilyen teljesen ártatlan újságírói kérdést küldtem a minisztérium sajtóosztályára, hogy áttanulmányozva a nemzeti alaptanterv, azt tűnt fel, hogy erről a szakról nem tesznek említést, és hogy segítsenek már abban, hogy mert így nem egyértelmű a dolog, akkor mi lesz ezzel a képzéssel? Mert nem mindegy, hiszen most is van felvételiztetnek erre a szakra egyetemen. Márpedig, ha megszűnik az oktatás, akkor azok, akik most mennek felvételizni, 5 évig fognak tanulni valamit, amire az égvilágon semmi szükség. Tehát, hogy ez mégiscsak egy furcsa helyzet, hogy ezt tegyük már tisztába. Annyit nem írtak, hogy nem, semmi. És ez nagyon sokszor pattanunk le. És az jutott eszembe a múltkor, hogy Veres János miniszter úr, meg van még így az emlékekben, igen, hogy 2 hétig az volt az ügy a magyar médiában, hogy meglökte az a Hír TV operatőrét, vagy nem. Ugye megállították is, amikor a fiainak volt ez a baj, és akkor, hogy most ő nem tovább, vagy tényleg neki, hogy hol vagyunk már ettől? Hát ha most történne, ha most egyáltalán ugye olyan helyzetbe kerülne valamelyik fideszes miniszter, hogy egyáltalán oda keveredik el egy ilyen ellenzéki stáb, és még kérdéseket is tud feltenni, és mondjuk jönne ez a szituáció, hogy neki megy. hatalmas örömünknek lenne. Hát Móresre tanította a mocskos Lipsi újságíró, így kell ezekkel bánni, úgy izélni. És valóban, és ez megy lefelé egyébként, én azt veszem észre, hogy én járom ugye a vidéket nagyon aktívan, hogy ez a mentalitás, ez megy lefelé. Tehát szépen leszivárog. Hát miért leszivárogna le? Ha a miniszterelnök úr fake newsozik, hú, de szép magyar szó. Akkor a kis település polgármesternek miért kéne arra válaszolnia, hogy hova tűnt a járdára nyert uniós támogatás? Okay. És akkor ezt így megszokták ünnepelni, hogy így van, úgyis, mert az index minden, úgyis csak hazudnak. Mindig azt mondom ezeknek az embereknek, már egyáltalán még szóba állnak velem, hogy oké, tesó, azon gondolkodjál, amikor majd szükséged lenne a független médiára, mert a nem biztos, hogy fideszes tök minden, a polgármester, mondjuk majd épp azt csinálja, hogy a tekerteden keresztül fog átmenni a gyorsvasút. Tök mindegy, valami nagyon szélsőséges példa. Hú, de ez milyen jó lenne akkor egy izé, nem? Egy szerkesztőség, aki így oda megy, és akkor így leforgatja ezt a kis történetet, meg országos nyilvánosságot ad neki. És milyen jó lenne, mert még az még lehet, hogy lesz is egyébként, milyen jó lenne, hogy ennek lenne bármilyen hatása. De azzal, hogy ti megünneplitek azt, hogy a miniszterelnök fake newsozik, meg ettől vagytok orgazmus közeli állapotban, a közilleti orgazmus közeli állapotban. Hát az a pont azt teremtitek meg, hogy soha nem lesz semminek a hatása. És nézzük meg, hogy tényleg ez van. Hát én, az embernek már nincs kedve Mészáros Lőrinc cikket írni. Minek? Hát de érdekte komolyan. És most izé, és megint megírjuk, hogy ha aranyból kovácsolnák a sínt, tudom én, bakúj, akkor is olcsóbb lenni, mint amennyiért ők elviszik ezt. És akkor mi van? És van egy ismerősöm, aki ott dolgozik a nagyon régóta ismerjük egymást, még a régi naívan szép időkből, és vele szoktam beszélgetni, és mert nagyon kíváncsiak mindig arra, hogy ők hogy élik meg ezeket a dolgokat, hogy dolgozzák egyáltalán. Hát lehet, nem feldolgozni neked, nincs ez semmi gond ezekkel a történetekkel. És most, amikor a Rogán Antalról kiderült, hogy olyan rosszul sikerült a vállása, hogy 800 millióval sikerült ugye ebből kiszállnia, hogy így mondtam neki, hogy mondom, ez már annyira átlátszó, nem? Amikor egy embernek, akinek nyilvánvalóan nincs semmi olyan tevékenysége, amiből hirtelen lehet 800 millió forintja, azon kívül ugye, hogy a letelepedési kötvényekben nyilván ennél több is lett, de az egy pletyka nyilván, ugye. Hogy, és írtam ennek az ismerősének, hogy mondom, olvastad a Rogának, ez itt a vagyonnyilatkozat, persze. Na, és mondom, milyen érzés hülyének nézve lenni. És azt írta vissza, hogy a kormánypárti szavazótáboron belül nem érdekes a politikusoknak a vagyonosodása, mi nem foglalkozunk ilyenekkel, mert amíg nő az átlagos jólét, addig úgy vagyunk vele, hogy miért ne nőhetne a politikusok átlagos jóléte is. És akkor mondtam neki, hogy de oké, nőjön, csak ne így. És az a baj, hogy ez egy kis naív kis izé történetnek tűnik, de szerintem nagyon fontos történet, mert az van benne, hogy most ott tartunk, hogy bármilyen közéleti, politikai esemény simán bele lehet tuszakolni egy olyan keretrendszerbe, ahol az szépé, pozitív, elfogadhatóvá, és nem tudom, mivé válik. És ugye minden tábor ezen is dolgozik, hogy a sajátjait így ezekkel tesse. És a Magyar Hangnál például ezért vagyunk bajban. Mert mi meg úgy alakult a történelem, hogy mi egyszer csak ott maradtunk középen. Na most mindenki erről ábrándozik, hogy a középre kell tal, meg a közép. Hát közlem, hogy középen nincs semmi és senki. Az a nagy tanulság ennek a hitott középen levésnek. Ez olyan, mint amikor, ez is egy kanyarok, csak egy jó minden eszembe jött, hogy én ott dolgoztam a közmédiában, én 3 évig voltam a Magyar Távirati Irodának egyik főszerkesztője, és csináltuk ilyen felmérést, hogy mit szeretne nézni a néző a közmédiában. És ott voltak ugye beletett x-elni, hogy ki mit akarna, és torony magasan ment a balett, az nagyon hiányzott a közönségnek. Nagyon szorosan mögötte a színházi közvetítés, tudományos beszélgetések. Tehát minden, amit az ember így, amikor így elképzeli magát, hogy ő mennyire pozitív személyiség, akkor így az mindig be. Csak aztán meg az történt, hogy amikor éles helyzetben távkapcsolóval kellett dönteni, csak az arról a X-faktor pattant be, ugye? Nem a színházi közvetítés.